Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ismét a majális hangképes összeállításával jelentkeztünk, mindjárt hallhatják is az első riportokat.
Nikodém Gabriella vagyok, a Bélyeg Múzeum igazgatója. A Bélyeg Múzeum egy nagyon különleges intézmény, mondhatnám, hogy teljesen egyedülálló. A világ valamennyi ilyen jellegű intézmények közül, ugyanis mi vagyunk az egyetlen, ahol a világ valamennyi országának valamennyi bélyegét meg lehet nézni a Hásva utca 47 szám alatti kiállított termünkben. Itt a múzeumok majálisán általában olyan dolgokat szoktunk hozni, amik játékosak. Tehát lehet nálunk találni bélyeges kvízjátékokat, amik műveltségi vetélkedők, apró ajándékokat adunk a jó megoldásért cserébe, ami a bélyeg képekről leolvasható információkat használja fel. Aztán hoztunk gyerekeknek való játékokat, itt mindenki elkészítheti a saját első bélyeg albumát, aki most ismerkedik a bélyeggyűjtéssel. Sokan itt tudják meg a gyerekek közül, hogy egyáltalán mire való a bélyeg, hogy mi az, hogy motivumgyűjtés. Aztán hoztunk mindenféle kézműves játékokat, tehát lehet nálunk mondjuk kitüntetéseket készíteni, lehet forgókat készíteni, vagy vicces borítékokat, amik állatfejeket ábrázolnak, és a mélártnak egyfajta változatát, tehát a művészborítékoknak egyfajta változatát is el lehet itt nálunk készíteni. A mélártnak gyakorlatilag az a lényege, hogy a postai küldeményt használja a művészeti alkotás hordozó anyagául.
Ha valaki most elmegy a Bélyeg Múzeumban, milyen kiállítás?
Az állandó kiállításunk a Világegyetem Bélyeg Történelem, ami a világ valamennyi bélyegét bemutatja, és most az időszakos kiállítás tekintetében éppen egy átmeneti állapotban vagyunk, ugyanis a múlt héten bontottuk le a Háború és Bélyeg című kiállításunkat, ami az első világháború 100. évfordulóján nyílt, és május 29-én nyílik Elekes Attila bélyeg tervező grafikus művésznek az Életút 50 című kiállítása, ami szeptemberig lesz látható.
Mészáros Márta vagyok. A Kiskun Múzeumból érkeztünk ide a múzeumok majálisára. Én már 4. éve vagyunk itt. Elsősorban a büntetéstörténeti kiállításunknak az anyagát hoztuk föl, és abból egy kis ízelítőt, valamint a kiskunsági pásztor életből, amivel a gyerekek játszhatnak és foglalkoztatnak, azok a lúttalal írás, illetve a büntetéstörténeti anyaghoz kapcsolódóan szabadító levelet írhatnak, és ezt lúttallal próbálhatják meg.
És hogyha elmegy valaki, akkor ott a múzeumban mit lehet?
A Kiskun Félegyházán a Kiskun Múzeum mellett még egy Tetőfi emlékház és egy Móra Ferenc szülőház is található a városban, ami a Kiskun Múzeumhoz tartozik. Magában a Kiskun Múzeumban képzőművészeti gyűjteményként Holló László alkotásait mutatjuk be. Ezen kívül van egy régészeti néprajzi történeti kiállításunk, amely Félegyháza és a kiskunság történetét tárja látogatók elé. Van egy büntetéstörténeti kiállításunk, amely egy országos gyűjtésből került, és az egykori Kiskun kerület börtönében van bemutatva. Van egy szélmalom a múzeum udvarán, amely egy áttelepített szélmalom, tehát eredetileg nem odaépült, alföldi, alulhajtós szélmalom, amit lehet látni. Van a börtönkápolnákban egy szakrális néprajzi kiállítás a kiskunság vallási emlékeiről, és az udvaron még található egy árpádkori veremház rekonstrukció. Ezek az állandó kiállításaink, és ezen kívül évente egy olyan 10-12 időszaki kiállítással és különböző rendezvényekkel várjuk a látogatókat Kiskun Félegyházán.
Grónél és Ildikó vagyok, az Esztergomi Duna Múzeum pedagógusa.
A múzeumok majálisára
elhoztuk az új látványtárunknak egy érdekes elemét, ahol egy nagyon modern technikán lehet kipróbálni, hogy milyen a muzeológusok dolga, hogy milyen gyűjteményeink vannak, milyen tárgyak, milyen besorolás során hova kerülnek. Lehet vaktérképen megkeresni a fő folyóinkat. és ilyen érdekességeket próbáltunk most az idén.
És vannak itt lufalmak is.
Ezek igazából figyelemfelkeltők lennének, és mindegyik lufi alatt van egy kis kártya, amire valamilyen vízzel kapcsolatos gondolatot tettünk, mondjuk víz és egészség. Kerestünk a múzeumunkból valami olyan tárgyat, fotót, kis plasztikát, ami ide tartozhat, mindenképp egy régi dolog, és a másik oldalára egy olyan gondolatot tettünk abban a kapcsolatban, amit ma úgy gondolunk, hogy nagyon fontos, vagy hogy ma milyen irányba megyünk, vagy hogy most hol tart ez a dolog. Tehát így a múltat próbáljuk a jelennel és a jövővel így összekapcsolni.
Tudna mondani, vagy oda menjünk valamelyikhez?
Ez a legjobb.
Az van ráírva, és egy nagy kérdőjel.
Igen, ez is a vízre vonatkozik, hogy hogyan is gondoljuk a jövőt a vízzel kapcsolatban, és mi úgy gondoljuk, hogy ez rajtad is múlik.
És hogyha valaki elmegy Esztergomba, na múzeumban ott mit talál?
Mi igazából a magyar vízügynek a történetét próbáljuk bemutatni, de ezt elég interaktívan, mi úgy gondoljuk. A gyerekek is nagyon élvezhetőnek találják. Több korosztály tud egy idejűleg ismerkedni avval, hogy Magyarországon az emberek hogyan gondolkoztak régen a vízről, a folyószabályozásokkal kapcsolatban akár nagyon sok mindent meg lehet tudni. Tehát hogyan éltek együtt az emberek a vízzel itt a Kárpát-medencében.
Jó napot kívánok, Mihalko Viktória vagyok, és a Budapesti Történeti Múzeumnak a megbízásából vagyunk most itt. Azért, mert a Történeti Múzeumnak van egy Európai Unió által támogatott úgynevezett Múzeum Mundial nevezetű projektje, amely a fenntarthatóságra, nevelésre koncentrál. A múzeum arra vállalkozott, hogy több kiállításán keresztül bizonyos az úgynevezett ENSZ milleniumi fejlesztési céljaihoz köthető tematikát feldolgoz. Ezek emberi jogi, környezetvédelmi területet jelentenek, és ide a mai nap különböző játékokkal érkeztünk, többek között egy fenntarthatósági totóval, amely ezeket a témákat taglalja, és amelynek a kitöltése után a BTM-nek különböző kiadványait kaphatják meg a résztvevők. Ezen kívül egy olyan táblajátékkal készültünk, amely a női esélyegyenlőség témájához köthető. Hát nagyjából ezek
a kiállításokon milyen formában vannak jelen?
Összesen 5 témakör kerül feldolgozásra. Az egyik a női esélyegyenlőség, a másik az anyai halálozás, a harmadik a méltányos kereskedelem, a negyedik a víz, mint témakör, és az ötödik pedig a higiénia. És a kiállításnak több pontján gyakorlatilag az egyes kiállítási tárgyakhoz kötődően merülnek föl például a víz tematikája, mondok egy példát, a víz tematikája az adbudapesti török fürdők kapcsán merül föl, ugyanis ott a vízfogyasztásra sokkal könnyebb felhívni a figyelmet, mint mondjuk egyéb más területeken. A méltányos kereskedelemnek a tematikája a fény és árnyék kiállításon belül a kereskedelmi résznél merül fel. Tehát megpróbáljuk mindig szorosan a témakörhöz, de történetben, illetve területileg, tehát ezeket a témakörök globális szemszögből nézni. Tehát, hogy Magyarországon, Budapesten mi van, de tekintsünk ki, hogy ugyanez a mondjuk éppen a vízhasználat milyen problémákba ütközik, vagy mondjuk az anyai egészség témaköre az, hogy nekünk alapvető nem azt jelenti, hogy tőlünk több ezer kilométerre ugyanazok a problémák nem jelentkeznek fokozottan, és nekünk igenis ezzel dolgunk van, tehát én azt gondolom, hogy egy múzeumnak feladata az, hogy ezekre a problémákra felhívja a figyelmet, és felelősségvállalásra tanítson.
Az ÖT-nek a Természettudományi Múzeuma mivel jött ide ki?
Hát, hogy kezdjem pontosítással, az ELTE Természettudományi Karának a természetrajzi múzeuma vagyunk, és sokféle programmal jöttünk ide, a kisgyermekektől gondolom a legidősebbek számára érdekes programokkal. A gyermekek színezhetnek földtudományi tárgyú vagy biológiai tárgyú színezőket, megvizsgálhatják a legközönségesebb ásványokat, amelyekkel a mindennapjainkban is találkozhatunk, de nézhetnek mikroszkópba is, ahol szép ásványokat vagy biológiai metszeteket tanulmányozhatnak, nagyon közönséges dolgokról, az emberi újnak a metszetét például, vagy a vesének a metszetét, vagy milyen szerkezetű, és ilyesmikkel. Ott az ország legnagyobb ásvány kiállítását, a leggazdagabb ásvány bemutató hely a miénk, illetve egy biológiai őslénytani kiállítást.
Hogy hogyan lehet oda elmenni, egyénileg vagy csoportosan?
Mindkét módon lehet, mindenképpen ajánlatos előzőleg kapcsolatba lépni velünk a szorulapokon megtalálható elérhetőségeinken keresztül, ugyanis a különféle okok miatt a rendszeres nyitvatartás nem mindig megy, főleg a nyári időszakban, amikor nincsen tanítás. Úgyhogy az interneten hozzáférhetők az adataink, de itt a múzeum majelésen is megtalálhatók ezek a szorulapok, információk, amelyekkel keresztül el lehet jutni hozzánk bármikor. Szente István vagyok. Múzeológus, geológus végzettségben tekintve. Jó?
Jó.
Jó napot kívánok, én Nagy Anik vagyok, a Közlekedési Múzeum egyik múzeumpedagógusa. A múzeumok majálisára, a 20. múzeumok majálisára a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum a budapesti filiálékat képviseli. Ugye a bezárt közlekedési múzeumot azért valamennyire képviseljük azáltal, hogy újrahasznosított anyagokból készíthetünk különböző járműveket, elsősorban alternatív energiával működő járművekre. Emellett szintén újrahasznosított anyagokból készítünk különböző műszaki háztartási eszközöket a műszaki tanulmánytárunk budapesti 11. kerületi kiállítóhelyünkhöz kapcsolódva, valamint elképzelt háztartási eszközöket alkotunk, hiszen képeket készítettünk ugye a tanulmánytár gyűjteményének egy-egy darabjáról, amelyeket kinyomtattunk, félbevágtunk, és akkor a múlt eszközét a jövő elképzelt folytatásával, illetve jövő eszközével lehet kiegészíteni, elképzelni, és egy kicsit így ezt megalkotni. Valamint készültünk különböző múzeumkert, illetve a múzeumkertet övező néhány utcában egyfajta környékjáró felfedező kérdéseket, kihívásokat gyűjtöttünk össze, amelyek mind-mind az Öntudai Múzeumunk, az Elektrotechnikai Múzeumunk, a Közlekedési Múzeum, valamint a tanulmánytár gyűjteményeire, illetve azokhoz kapcsolódó tárgyakra, utcaelemekre hívja fel a figyelmet.
Most mit lehet látni?
A Közlekedési Múzeum ugye április 15-én bezárt, azonban jelenlegi jelleg szerint május 31-ig látható a Petőfi csarnokban a repülés történeti kiállításunk. Emellett nagyon-nagyon jó nyitvatartási idővel várja a látogatókat az Öntödei Múzeum, az Elektrotechnikai Múzeum, valamint a Műszaki Tanulmánytár is.
És mit Majer Csaba vagyok, a Kuni Dombokos Múzeum gyűjtemény kezelője és állományvédelmi felelőse. A múzeumunk az idei múzeumok majálisára, ugye a 20-as témakör kapcsán a 15. századdal készült, és ugye 15-ből kijöjjön a 20, a 15. századhoz hozzáadtuk azt az 5 múzeumpedagógiai játékot, amivel ide most kitelepültünk. Ennek az apropóját az adja, hogy az idei évben elkészült a Tatai Várnak a 15. század két időpontjára is, a Zsigmond korra és a Mátyás korra a digitális rekonstrukciója, és ezt próbáljuk így a gyerekek számára játékos formában még egy kicsit befogadhatóbbá tenni. Olyan feladatokkal, amik egy kicsit megmozgatják a kezet is, illetve a fantáziát is, tehát ilyen módon lehet nálunk reneszánsz lovagalakos kályhacsempét készíteni, amin a lovag éppen rohamozni készül. Föl lehet építeni fa kirakójátékból a Tatai várat, akár Zsigmond, akár Mátyás király korában. Ki lehet színezni Szűz Orbánnak a Tatai várról készített metszetrajzát. Föl lehet próbálni korabeli ruhákat, illetve meg lehet tekinteni azt, hogy a középkorban hogyan verték a pénzérméket, itt pedig szintén Zsigmond és Mátyás király arany pénzérméi kerülnek a vert érme egyik oldalára, a másik oldalára pedig a múzeumunknak a logója.
Az a viselet, most sem egy hétköznapi mai viselet.
Valóban, tehát ez a ruha, ami rajtam van, ez is a 15. századot idézi meg. Most itt a majálison én kaptam azt a szerepet, hogy a látogatók számára eljátszam Zsigmond királyt, tehát ha valaki például a sodronyinget szeretné fölpróbálni a rendelkezésre álló jelmezek közül, és kezébe fogni a kardot, akkor akár egyúttal ugye a császár király is itt van, aki rögtön lovaggá is tudja ütni a bátor vállalkozót.
Köszönöm. és akkor a Kuni Domokos Múzeum, hogyha elmegy valakinek.
Igen, a Kuni Domokos Múzeum az Komárom-Esztergom megye valamikori megyei múzeuma, tehát ilyen módon gyakorlatilag egy megyei helytörténet és kultúrát bemutató tárlat látható az ókori brigációtól kezdve egészen az eszterháziak 19. századi szórakozásaig nagyon sok témát, néprajzit, történetit, régészetit felölel a Kuni Domokos Múzeumnak a kiállítása.
Németh Péter múzeumpedagógus a Balatoni Múzeumból. A Balatoni Múzeum a Balaton történetét, tehát történeti, régészeti emlékeit gyűjti, dolgozza fel és mutatja be az állandó kiállításában, illetve a Balaton természeti értékeit láthatják a látogatók az Aranyhíd állandó kiállításban. Ide a múzeumok majálisára főleg római témával készültünk, hiszen a Balatoni Múzeumban elég tág a római gyűjtemény, nagyon gazdag, és a Keszthelyhez közel pedig egy hatalmas római erőd volt található, és ezt feldolgozván hoztunk olyan játékot, olyan fibulákat, amelyek a római kort mutatják be, a római korhoz kapcsolódnak, illetve utalva arra, hogy ugye 21. században vagyunk, és ezeket a tárgyakat meg is kell őrizni, átvinni a jövő nemzedékének, ebben nagy segítség a digitalizálás, 3D-s technológiával jöttünk ide a majális standjára. Nagyon fejlett a 3D-s digitalizálás a Balatoni Múzeumban, és ezt a technológiát mutatjuk be az érdeklődőknek itt a majális standján.
Mit jelent ez a fejlett technológia? Mire képes?
Arra képes, hogy a múzeumoknál maradjunk, műtárgyat 3D-ba bedigitalizál, és ezt a digitális állományt, ezt bárhol meg lehet nézni a világban, ugye az internet segítségével körbeforgatom, tehát bármilyen részét meg tudom nézni, mint hogyha kézbe fognám, de mégse kézben látom, és hogyha valahol vagy kutatónak felkelti az érdeklődését, akkor eljön a múzeum, vagy kikölcsönzi e-mailben, és tovább tudja folytatni a kutatását, de így a 3D-s technológia segítségben akár kutatást is lehet végezni, mert nagyon fejlett a módszer, meg is lehet majd tekinteni.
Most kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Zene után folytatjuk hangképösszeállításunkat a múzeumok majálisáról a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumkertjében.
Málcsa Janetta vagyok, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgató helyettese.
és miben jött a Földrajzi Múzeum, miben múzeum a fejlődésre?
125 éve született dr. Sáska László, orvos, illetve Afrika kutató, és az ő munkásságára szerettünk volna emlékezni, ezért hoztunk egy filmet, amit itt megnézhetnek az érdeklődők, illetve a gyerekek pedig orchideát készíthettek, mivel dr. Sáska László nagyon szerette ezeket a növényeket, és gyűjtötte is.
És hogyha valaki elmegy életre,
ott mit lát? A Magyar Utazók Földrajzi Felfedező kiállításon dr. Sáska László hagyatéka mellett közel 70 utazónak az életútját nézheti meg. Én azt gondolom, hogy kicsiknek, nagyoknak is érdekes ez a tárlat, hiszen amellett, hogy az utazóknak az útvonalát bemutatjuk, emellett azokat a tájakat is megismerhetik, ahol ők jártak.
Jó. Simor Istvánnak hívnak, Zalaegerszegre jöttünk a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumból. Ide egy mészivattyú himba makettel jöttünk, valamint egy forrótolony makettel, amit a gyerekek tudnak működtetni, és el tudjuk rajta magyarázni nekik azt, hogy hogyan működik a fúrás, mert lent a föld alatt nem olajfolyók vannak, hanem kőzetekben vannak bezáródva a kőolaj és a földgáz, valamint egy pablósóra érkeztünk, amely a 20 év miatt a Csepeli Petroleum kikötőnek a 25 és 45 közötti időszakát mutatjuk be. A múzeumunk Zalaegerszegen egy 3,5 hektáros szabadtéri kiállításukban találkozhatnak a látogatók egy igazi 40 méteres fúróberendezésekkel, mind a dízel automotoros lehajtásúval, mind pedig a gőzhajtásúakkal, valamint vannak különböző kiállító termék, amelyekben ásványkiállítással, vízbányászattal és különböző olajiparban használt makettekkel találkozhatnak, valamint élő, igazi, nagy, működő himbákat is tudnak működtetni a látogatók. Valamint van egy kis játszóterünk, amelyeken gyerek közben tudnak szórakozni.
Jó. Árva Anita, PR menedzser vagyok.
És a Természettudományi Múzeumban, mivel jött ki a Természettudományi Múzeumok majálisára?
Két párhuzamos programot is futtatunk itt. Az egyik a fényévéhez kapcsolódóan olyan preparátumokat, növényeket, állatokat, ásványokat mutatunk, amelyek a különböző fényjelenségek figyelhetők meg, illetve a fénnyel valamilyen szinten kapcsolatban vannak. Ezek csupa érdekességek. Ezeket mutatjuk meg, illetve feladat formájában furfangos kérdésekre, ha válaszolnak a látogatók, akkor egy kis ajándékot kapnak. A másik része a programunknak pedig egy uniós pályázathoz kapcsolódik. Most fog indulni egy roadshow, 10 helyszínt fogunk érinteni, és a városi természetet mutatjuk be a látogatóknak. Egy nagy kamion indul útnak nem sokára az ország 10 városába, és ennek a kamionnak, illetve az ott található játékoknak néhány részét hoztuk ide ki. Itt ismertetjük meg a látogatókat ezekkel, és reméljük kedvet is csinálunk hozzá.
És hogyha valaki elmegy a Természettudományi Múzeumban, milyen kiállítás?
Hát sajnos pont ma ér véget a Múmia Világ című kiállításunk, ugye a világhírű múmiákat ma lehetett látni még utoljára. Az űrge évével kapcsolatban nyitunk nem sokára, május 28-án egy fotókiállítást, ezt minden korosztálynak nagyon szeretettel ajánljuk, mert érdekes témák lesznek, egy kicsit versek is kapcsolódnak majd az űrgékhez, illetve a fotókhoz, és természetesen az állandó kiállításainkkal várjuk a látogatókat továbbra is.
Jó napot kívánok, dr. Kutasi Csaba vagyok, a Bakonyi Természettudományi Múzeum, illetve az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának az igazgatója, mert 2013 óta nem önálló intézmény vagyunk, hanem Magyar Természettudományi Múzeumnak a tagintézménye.
Miben jöttek ide a múzeumok majálisára?
Hát részben a fény nemzetközi évéhez kapcsolódva hoztunk egy kis összerakató játékot, részben pedig a biodiverzitás, mint olyan fontos fogalom, ugye a élővilág sok színűségét szeretnénk bemutatni, és a kiállítás a Bakony Biodiverzitása című kis tárlattal jöttünk, ami egyébként nálunk egy időszaki kiállításként is megjelent a múzeumunkban.
Most mi látható a múzeumban?
Most hát egyrészt az állandó kiállításunk, a Bakony Természeti Képe, amely a Bakonynak a szintén a sokféleségét mutatja be, növény-állatvilágát, emellett a jégkorszaki óriások a Bakonyban, tehát a jégkorszaki óriások, két mamut csontváz látható, és a kortársaikat lehet megtekinteni. Emellett másik állandó kiállításunk a Kárpát-medence ásványai, ahol a Bakony, illetve a Kárpát-medence ásványaiból kapunk egy kis ízelítőt. Tehát ezek az állandó kiállításunk. Emellett most egy fotokiállítás látható, még időszaki kiállításként. Fiatal középiskolások mutatkoznak be a múzeumban, ahol az ő természetfotóikból nyílt kiállítás.
Esetleg valamilyen programot tud-e mondani, ajánlani, ami a közeljövőben várható?
Múzeumok éjszakájára várunk mindenkit szeretettel, és meg egy állandó kiállítás nem mondtam. Batibai Süle Imre János trófea kiállítása, ami egy külön teremben látható. Ő pedig nekünk adományozta a preparátumainak egy részét azzal a célra, hogy bemutassuk. Ez a világ minden részéből származó nagyvadakat tartalmaz. És mindenkit várunk Zilce a múzeumunkba.
Babocsai Gergely vagyok, a Mátra Múzeumból a gerinces gyűjteménynek a kurátora. Ide két fő attrakcióval jöttünk. Egyrészt rovarokat tudnak a gyerekek megnézni mikroszkóp alatt, és a különböző rovar részeket tudják megvizsgálni. Illetve van még egy olyan már régóta nagyon jól bevált paleontológiai kis játékunk, ilyen cukorral megerősített homokba raktunk bele mindenféle őslényeket, amelyeket a gyerekek mindenféle őslénytani kutatási módszerekkel ki tudnak bontani, és aztán meg tudják őket határozni, és gyakorlatilag egy konkrét feltárást tudnak végezni.
Izgalmas. És hogyha valaki elmegy Gyöngyösre, ott mit talál?
Gyöngyös az viszonylag sokrétű, mert ugye maga az Orci kastély, amelyik az Orci családnak a valamikori kastélya volt, azon belül egyrészt helytörténeti kiállítással találkozhatnak, illetve ott is egy paleontológiai, illetve geológiai gyűjteményt nézhetnek meg, illetve van egy vadonatúj természettudományi pavilonunk, abban egy nagy természettudományi tárlat található, illetve egy élő állatbemutatót is megnézhetnek.
Köszönöm. Zsigmond Gábor vagyok a BKV múzeumaitól. És mi itt most a múzeumok majálisára azzal készültünk, hogy mivel Budapest autóbusz közlekedése idén 100 éves, ezért most ezzel kapcsolatos teszteket, utókat lehet kitölteni, megismerkedni ezekkel a régi típusokkal, és megismerni azt, hogy a város és az utca mennyit változott ez alatt a 100 év alatt ezeken a fotókon keresztül. Illetve a mi múzeumainkban, ugye kettő ilyen múzeuma van a BKV-nek, az egyik az a Föld alatti vasúti múzeum, az a Deák téri aluljáróban található, itt a Föld alatti történetét lehet megismerni eredeti kocsikkal, három járművel, és a másik múzeum pedig Szentendrén található, ez a Városi Tömegközlekedési Múzeum, itt közel 70 jármű van, és az elmúlt több mint 125 évből vannak régi, még gőzmozdonyos hév járműveink, vannak 100 éves villamosaink, illetve vannak autóbuszaink és trolibuszaink is.
Ezeket csak megnézni lehet, vagy kipróbálni?
Ezekre a régi járműekre fel is lehet szállni, a legtöbbre, meg lehet nézni, le lehet ülni ezekre a régi ülésekre, át lehet érezni, hogy milyen lehetett ezeken utazni valamikor.
Szatmári Király Ágnes vagyok, a Magyar Nyelv Múzeuma kulturális menedzsere. A Magyar Nyelv Múzeumai már másfél éve a Petőfi Irodalmi Múzeum filiájaként működik Széphalmon, Kazinczy Ferenc egykori birtokán. Sokan megkérdezik tőlünk, hogy miért tettük a nyelvet múzeumba. Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a régmúltat lehet múzeumba tenni, hanem meg lehet mutatni a mai élő virágzó jövőnket is, és szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az anyanyelv ápolás, a nyelv, amely minden tudományterületet átsző. Ezt játékos és komolyabb kiállításokkal egyaránt tesszük. A Magyar Nyelv Múzeum a három állandó tárlatával és 4-5 időszaki tárlatával várja a látogatókat. A Titkok Titka című tárlatunk a magyar nyelv múltját, jelenét és jövőjét mutatja be. Titkok Titka volt a címe az első magyar szerkesztett nyelvtankönyvnek. A Nyelvlesen pedig a legfiatalabb állandó tárlatunk, amely nagyon vonzza a fiatalokat. Nekik köszönhető, hogy évente 25-30 ezer látogató van az intézményünknek, és ez egy olyan tárlat, amely amellett, hogy az információs tábláival, tablóival egy komoly szöveget közvetít, játékok kísérik végig a gyerekeket, a nyelv minden területére bekukkantva. Szeretnénk bemutatni a múzeum pedagógiai foglalkozásainkat. Abból hoztunk egy rövid kínálatot. A gyerekek kipróbálhatják az írástörténet néhány szakaszát, próbálkozhatnak azzal, hogyan írnak írónáddal, mártogatós tollal, és nekik még újdonságnak számít a mi gyermekkorunkból jól ismert Erika írógép, szívesen pötyögnek rajta. De a titkos írás, a tükörírás, a különböző írásmódok bemutatása mellett nyelvi játékokkal játékokkal is készültünk, amit szívesen játszanak egyaránt felnőttek és gyerekek. Sokan nehezen találnak hozzánk, hiszen Sátoraljaújhely nagyon messze van Budapesttől, a Zemplénben, az ország észak-keleti csücskében, de amikor meglátják az óriási kirakunkat és azon a kazinci emlékcsarnoknak a képét, akkor nagyon sok mindenkinek eszébe jut a régmúlt idők osztálykirándulása, vagy egy-egy családi túra az Zemplénben, amikor ellátogattak hozzánk, és meglepődve tapasztalják, hogy bizony itt van egy nagy épület is, az emlékcsarnok és a kazinci sírkert szomszédságában, ez pedig a Magyar Nyelv Múzeuma. Mindenkit szeretettel várunk, hogy térjenek be hozzánk, hogyha arra járnak.
Mijátovics Zorka vagyok, a múzeum restaurátora, és én tulajdonképpen csak az egyik részét csinálom a múzeumi programnak. A 20. évforduló tiszteletére Huszíró és költő munkásságából válogattunk a kvíz kérdéseket, ezt csinálják a kollégák ott az irodalmi részen. Én pedig az erről készített egy ilyen kis grafikai anyagból csinálunk kis füzetkéket, noteszekat, iskolai füzeteket a gyerekekkel. Ez a Huszíró költő képmása, illetve a kézirataiknak egy másolatából lehet elkészíteni, vagy Vörös Sándor rajzaiból és ezeknek az elemeknek a felhasználásával. A kivizet pedig József Attila, Gárdonyi, Babics, Arany János és mondom a 20 költőíró munkásságára épülnek. Igen?
És hogyha valaki elmegy a FINDE, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ott most milyen kiállítás várja?
Hát az állandó kiállításonkon, a Petőfi kiállításon kívül most a Füst Milánnak és feleségének a műgyűjteménye egy nagyon jelentős rész. A holokauszt kiállításunk, a Törés a szavakban van című kiállításad, a holokausztot átélt, vagy a holokausztban elhalt költőinknek az anyagából egy inkább egy kifejezetten irodalmi kiállítás. És hát még látható az első világháborút fejlődő kiállításunk, ami szintén a magyar írók munkája az első világháborúban, de egy nagyon-nagyon izgalmas kiállítás, mert át lehet élni a lövészárok oldaláról is, és a hátország oldaláról is a dinthol maradottaknak az élményeit, illetve az irodalmi megfogalmazását a háborúnak. Tehát amikor belép az ember a kiállításba, akkor tulajdonképpen egy sorozáson vesz részt, ahol alkalmasnak, alkalmatlannak minősítheti magát, és elindulhat egy lövészárokból, átélheti tényleg képileg is, és a szövegeken keresztül is, hogy hogyan élték meg a magyar írók az első világháborút, illetve a hátország részéről, hogy hogyan jelent meg később az irodalomban, és egy nagyon érdekes kiállítás még idén.
Németh Ádám vagyok, múzeumpedagógus a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. Itt most a múzeumok majálisára egy korhű fotókészítéssel készültünk a látogatóknak, ahol egy kávéházi enteriőrbe egy háttér előtt készítünk róluk fényképet, és később egy századfordulós fotóformájába küldjük el nekik, valamint mivel most 130 éves lett a dobos torta, ezért a gyerekek egy hatalmas nagy közös tortát állíthatnak össze gyurma díszek itt a múzeum pavilonjánál, valamint gabona felismerős játékkal, ugye a kereskedelmi témáink miatt, illetve egy cseles plakát játékkal készültünk a látogatóknak. Levettük a feliratokat számos múlt századi plakátról, és meg kell tippelni, vajon mit reklámozhattak ezek a plakátok. Ebből több darab is van, és járjuk így a pavilon előtt a teret, és játszani hívjuk erre az embereket.
És hogyha valaki elmegy a múzeumban,
ha eljönnek hozzánk a múzeumban, akkor két állandó kiállításunkat, a kereskedelem és a vendéglátás történeti állandó kiállításunkat, Krúdy Gyula életéről szóló állandó kiállításunkat, és számos ideiglenes kiállításunkat, mint például a biztosítós plakát kiállítást, a hamarosan megnyíló autókereskedő kiállítást láthatja, amihez egyébként a Múzeumok Éjszakája programunk is csatlakozik, ahol lesz majd trabantos 3D-s puzzle, reményeink szerint be tudunk rendezni egy 70-es évekbeli presszót a múzeumban, és hát még nagyon-nagyon sok másik program, interaktív kosztümös tárlatvezetések, hagyományos tárlatvezetések, szóval sok programmal várjuk a kedves látogatókat.
És itt a sátornál ki van függesztve az évmúzeumban. Ez mit jelent?
Az évmúzeum a díjat minden évben kiosztják egy múzeumnak, akiről úgy gondolják, hogy abban az évben a legtöbbet fejlődött, vagy a legnagyobb bat tette a fejlődésért. Bevallom, nem ez a cím volt a célunk, de nagyon örülünk, hogy megkaptuk. A célunk az volt, hogy a múzeumunkat a lehető legjobban csinosítsuk és felfejlesztjük, mivel sokszor kellett elköltöznünk, ezért a 2014-es évre két állandó, a kereskedelmi és a vendéglátós állandó kiállítása, megnyitása is, és még több időszaki kiállítás megnyitása is ráhárult, így mondhatni, hogy azt hiszem példátlan módon több állandó kiállítást is megnyitottunk egyetlen év alatt.
Nagyon itt képzkémlálja a terepet, ez valójában ekkor már ugye nem nagyon volt működőképes. Itt még ez nagyon érdekes megnézni, hogy valójában egy rengetegen álcaágyút készítenek, és ilyen hamis tüzelőállásokat hoznak létre, hiszen a tüzérség, ellenséges tüzérség legfőbb feladata az, hogy a saját, tehát az ellenfélütégeit elhallgattassa. Tehát ebből a szempontból nagyon jelentős. Még egy, ha megengedni még az 1915-ös évről mondanék egy pár dolgot, pár röviden itt is el lehet olvasni. A lényeg az, hogy amíg az 1914-es év a monarchia valójában kudarcaival telt el, hiszen a szerb offenzíva befulladt, valamint a keleti frontvonalon az oroszok már a Spájzban voltak, mert bocsánat, a szovjetek itt voltak, mert Bártát fenyegették, addig 1915-ben egyrészt a jó tervezésnek és az orosz hadvezetés hibáinak köszönhetően Gorlicénél sikerül áttörni az orosz arcvonalat, és ennek köszönhetően több száz kilométerre keletre fog majd tevődni a monarchiának valójában a front szakasza. Ez részint üdvös, részint problémás volt. A jó dolog az volt, hogy ennek a győzelemnek a hatására Bulgária a központi hatalmak oldalán fogja elkötelezni magát, de ehhez kellett ez a katonai győzelem. Bulgária bevonásával pedig a Szerbiát konkrétan, hogy érzélyebbre napok alatt értre fogják tudni kényszeríteni egy német, osztrák, magyar és bolgár összehangolt támadással. A negatívum viszont az volt, hogy Olaszország ekkor belép a központi hatalmak ellen a háborúba, és mivel a osztrák-magyar csapatok ugye nagyon keletre kitolódtak, a csapatok átcsoportosítása már nem vált lehetővé, tehát nem tudtak megfelelő idő alatt átjutni, megfelelő katonát nem tudtak átjuttatni az olasz hadszintére, így körülbelül egy olyan 150 ezer főnyi osztrák-magyar katonának kellett szembenézni a majdnem 1 millió fős olasz hadsereggel. Viszont az első két is anzói csatában, és akkor mégis ezt is sikerként könyvelhetik el a 15-ös évben, hogy ezzel a jóval kisebb létszámú védő sereggel képesek voltak az olasz offenzíva megállítására, tehát valójában itt is be fog állni majd a front szakasz. A tüzérség tűznemei valójában ilyen funkció szerint is elkülönülnek, tehát van mondjuk olyan, ezt meg is nevezték a korszakban, olyan, mint például az előkészítő tűz, ami valójában azt irányozta, hogy az ellenfél lövészárkát lövik be vele, valamint ugye a tüzérségi ütegeket megpróbálják kikapcsolni. Úgyhogy az volt a cél, hogy az ellenfelet kikergessék a lövészárokból fedezékekbe, és ezután a saját csapatok viszonylag könnyen be tudják majd venni az ellenfél lövészárkát, mert persze tudjuk, ez nem így működött. Ezek mellett persze romboló tűzzel próbáltak egy-egy adott kontra összpontosító tüzet adni, volt zavaró tűz, amikor ez részint persze pszichológiai hadviselés is, hogy folyamatosan lövöldözünk, azért egy kicsit zavarjuk az ellenfelet, de a fő cél persze az utánpótlásnak a zavarása volt, valamint talán ami szerintem a legfélelmetesebb az a tűzhenger, amikor valójában a saját gyalogság elé lövünk közvetlenül, ezáltal ezzel a tűzhengerrel fedezve az ő előre vonulásukat, bár én nem lennék a szapak, akinek az orrá lövöldöz a saját tüzérséget, tehát ez így nyilván érthető. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, engedjék meg, hogy azért a Lajta Monitor Múzeum hajóról egy-egy prospektust átadjak önöknek. Parancsoljon kérem. Pontosan ez a parlament előtt most újra kikötött, ugye télire vissza kellett vonnunk. Ez a Monarchia utolsó megmaradt és felújított múzeumként látogatható hadihajója. Az 1890-es évek állapotát tükrözi, tehát nem a világháborús átépítése. Maga a hajó ingyenesen látogatható, fél óránként indulnak vezetések. Ajánlom mindenkinek, egy nagyon jó élmény, és nagyon mint haditechnikailag is egy nagy érdekesség valójában, hiszen ez a típusú hadihajó volt a folyami flottillának az első páncélozott hajó típusa. És a Lajtaradásra az első párosnak az egyik elkészült darabja, ami igazából csak azért maradt meg, mert az első világháború után kotróhajóként fogják hasznosítani, és ezért fog valójában megmaradni, és nem pusztul el egy elvezetésen megvezető, hogy mindenki tudott csak bátorítani, kettő vasárnapig 10-től 17 óráig lehet menni, nyugodtan fél óránként van beengedés, és vezetett túrával lehet körbenézni. Úgyhogy, illetve, hogyha még kedvük van, fönn a Budaiverben pedig megtalálják anya intézményünket is. Köszönöm szépen, várjunk őket szeretettel.
Egy kérdésem lenne. Kit hallottunk, kit tartott ezt a tárlatvezetést és honnan?
Balogh Máté, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum múzeumpedagógusa.
Most zene következik, majd a Kaleidoszkóp. Folytatjuk műsorunkat a kaleidoszkóppal. Budapesten a Magyar Olimpiai és Sportmúzeumnak Sportemberek a fronton, Sport a hátországban című kiállítására azért is fölhívom a figyelmet, mert egyrészt a téma az első világháború, a centenáriumi téma, ezúttal a fronton harcoló sportemberekhez kapcsolódóan, másrésztről viszont ez a kiállítás tartalmaz olyan technikai újdonságokat, mint a hologula, illetőleg 3D-s precíziós felmérés is készíthető itt. Ugyanitt a Magyar Olimpiai és Sportmúzeumban a Magyar Labdarúgás Emlékezetes Pillanatai című kiállításba lehet átmenni, amely még tavaly a Magyar Labdarúgás napja alkalmából nyílt, és ahol a Népstadion építése 1953-as átadása, az aranycsapat képekkel, tárgyakkal és filmmel is fel lett idézve, többek között például a berni döntő, vagy az angliai 6-3-as, a Népstadionban játszott 7-1-es pillanatai. De a jövőt is felvillantják, mert hogy a Menzor 3D Kft. Jóvoltából itt is a 3D-ben történő szkennelés eredményei megtekinthetők, és a kiállításhoz kapcsolódóan a Puskás Ferenc stadionban virtuális sétát lehet tenni, ahol virtuálisan a stadion valamennyi részét be lehet járni, és meg lehet nézni, ki lehet nagyítani, mintha ténylegesen ott lenne az ember. Stadion történeti séta formájában az öltözőtől, játékos kijárón át, az alagúték közvetítő fülkékig, Rákosi Páholyig végig lehet járni. Egy másik sporttal kapcsolatos múzeum hevesen a sakkmúzeum. Ennek állandó kiállítása van, a világon a negyedik ilyen kiállítás. Moszkvában, Frankfurtban és Rio de Janeiroban van még ilyen sakktörténeti kiállítás. A hevesi sakkmúzeum 60 éves gyűjtőmunka eredményeként jött létre, és nagyon különleges dolgok találhatók benne, például 1750-ből származó szevillai komplett készlet, marokkói elefántcsont készlet természetesen, szantálfából és indiai ébenfából készített készletek, Tanzániából, vagy kirgiz népművészeti és ahrát márványtáblásak, vagy vakversenyzők számára készített játék, de van kerámia készlet, csontafa készlet is, az utóbbi a Bali-szigetekről, megtalálható például egy 16. Lajos korabeli játékasztal, de mintegy 250 emlékzászló, férfi világbajnokok tablója 1900-tól egészen napjainkig, további érmek, tablók, videó és hangfelvételek, és a sakksport világirodalma is gazdagítja a kiállítást. Az intézmény egyébként 1987. február 24-től működik, 51 országból közel 100 000 tekintették eddig meg. Visszatérve Budapestre, a Várkert Bazár Boldogasszony kiállítása a következő, amire szeretném fölhívni a figyelmüket. Ez a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-Haza galériájának a kiállítása, melyen 55 magyar művész vett részt, a Magyar Művészeti Akadémia tagjai ugyanúgy, mint erdélyi művészek, és valamennyien Mária életmentő, engesztelő és kegyelem közvetítő erejét, szerepét hangsúlyozzák különböző formában, ahogy a Magyar Művészeti Akadémiának az elnöke megjegyezte, a létrehozók szándékai az ábrázolások alapján nagyon sokrétűek, sokféle gesztust talált, tisztelet, szeretet, meghatottság, ámulat, imádat, megrendülés, magasztalás, áhítat, befogadás, bizalom, vallomás, elfogadás, könyörgés, hála, vállalás, féltés, azonosulás azonosítható rajtuk. Mária tiszteletével kapcsolatban érdemes tudni, hogy ennek az elindítója Szent Gellért püspök volt, aztán Szent István volt az, aki Mária kegyelmébe ajánlotta országunkat Imre fia halála után. De IV. Béla király korában már országunk úrnője és patrónájaként emlegették. A későbbiekben számos költő, író említette, nagyon sokan imádkoztak hozzá, és az ünnepeinkben is meglátszik a Mária tiszteletnek a jelentősége, Nagyon sok boldogasszony ünnepünk van, mint például a gyertyaszentelő, a gyümölcsoltó, sarlós, karmelhegyi, havas boldogasszony, vagy a nagy boldogasszony ünnep. A kiállítás tehát Hódolat Mária előtt az egyetemes anyaság képviselőjeként, ami a jó indulat, a békesség, anyaság és testvériséget hangsúlyozza szemben a mai világ kegyetlenségeivel, békétlenségeivel, tragikumával kapcsolatban. A kiállításra készült művek pályázatra érkeztek, a felhívás apropójául pedig a Csíksomlyói Kegytemplom és Kolostornak a kiírása szolgált, ahol az 500. évforduló alkalmából jubileumi Mária évet hirdettek meg. Az alkotások nagyon sokrétűek, hiszen az alkotó művészek is sokfélék voltak, van közöttük festő, szobrász, grafikus, ötvös, keramikus, textilművész, építész, fotóművész, sőt még filmművész is. A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum, szintén Budapesten, a 11. Országos Népi Mesterségek Művészete Pályázat 2015 címmel rendezett kiállításán szintén számos alkotónak a művét mutatja be, 82 alkotó 271 tárgyából válogattak, olyan tárgyakat, amelyek nem tartoznak a hagyományos népi iparművészeti ágak közé, vagyis nem szőttes, hímzés, fazekas alkotás vagy faragás. Tehát a kevéssé ismert művet, kézműves és háziipari tevékenységnek a hagyományait és technológiáját szeretnék ezzel megmenteni, megújítani, továbbfejleszteni, a mai ízlésnek megfelelő, színvonalas, jól használható tárgyaknak a készítésére sarkalva a népi iparművészeket. Miskolcon a Színész Múzeumban megint csak újabb területe nyilatkozik meg a művészetnek, Iszmail Káját képzőművész és Iszmail Kájász fotóművész kiállításával. A kiállításuk egy nagyobb németországi tárlat előzetes bemutatkozása tulajdonképpen. Iraki kurd művészek, apa és fia, az apa képzőművész, stílusában azonban az európai festészethez igen közel áll, fia pedig fotóművész, most kezdi bontogatni a szárnyait. Történeti kiállítás tekinthető meg Tatabányán a Fa évszázadai címmel, a Metamorfózis állandó kiállításnak egy újabb egysége nyílt meg, bronzkor, vaskor, rómaiak és a népvándorláskor alkotja a tematikáját, tehát a germánokkal, avarokkal zárul, és újfajta felfogással mutatja be ezt a korszakot, nem a történeti események felől közelíti meg, hanem komplex bemutatásában, időben és térben a történeti ökológiai kutatás módszereit alkalmazza, azokkal operál, vagyis a történelem szereplőjeként a természeti környezetet teszi meg, és azt mutatja be, hogy hogyan alkalmazkodott ehhez, hogyan használta föl, hogyan alakította a korszak a természeti környezetet. Ugyanakkor a jövőbe is tekint, a jövő felé vezető utat alapvetően kétféle lehetőségként vázolja föl, tendenciaként mutatja meg. Az egyik, hogy a 20. századi gyökeres változást, amikor már kifejezetten káros, nem tud regenerálódni a természet az emberi tevékenység következtében, ennek a tovább folytatása, saját környezetünk elpusztítása, vagy pedig egy olyan környezethez való viszonyulást, mely megóvja, megvédi a környezetünket, mint egy vágyott jövőt mutatja be, hogy ez a környezet regenerálódni képes legyen. A természethez kapcsolódik a Magyar Műhely Galériában Budapesten Kacsó Istvánnak a Sejtelem kiállítása is. A kolozsvári művész alkotásaiban azonban egészen más formában jelenik meg a természet. Kedvelt motívuma ugyanis a szem, a gömb, a nap, a mag és molekuláris szerkezetek, a sátor, a fa, a kenyér, a levegővel telített zacskók, a léggömb mellett, és természeti alkotások, azoknak az elemei, mint például a mákubó. A művész 1984 óta él Magyarországon, és festményeket, installációkat is készít, bár grafikus végzettsége van. Különleges testi adottságokkal rendelkezik, mert hogy 7 ujjal született, és szintévesztő, ennek ellenére fest is. Viszont lehetséges, hogy ezért nagyon nyitott a misztikumra, mágiára, pszichoanalízisre, kedveli a keleti kultúrát és a természet hatásait. Ezeken keresztül az alkotó énjét, az egészet próbálja megtalálni. Budapesten a Bélyeg Múzeumban Elekes Attila André Életút 50 című retrospektív tárlata őszig tekinthető meg. Ez a tárlat egy olyan grafikus művészt mutat be, aki egyúttal világutazó fotográfus volt, aki animációkat, különböző alkalmazott grafikákat készített, és ezek között a bélyeg tervezés is kiemelkedő szerepet töltött be. Tervei alapján készült például a Magyar Veterán Motorkerékpárok elnevezésű bélyeg kisív, amelynek az illusztrálásához Maróti József féle gyűjteményből néhány valódi veterán motorkerékpárt is kiállítottak. Budapesten a Godó galériában szintén nyílt egy szokatlan tárlat, Palkó Tibor, honnan tudjuk, hogy nem álmodunk? 3. A kiállításnak a címe, amely egy látszólag rendezett felszín alatt megbúvó horrort mutat be, eltorzult mosolyt, anyai ölben pihenő zombi arcú kisdedet például, technikailag szabadon csorog le a festék, aszimmetrikusan készülnek el az arcok, lehetetlen téri helyzetek jelennek meg, egymáshoz nem illő motivumok sorozata, csonka-bonka formák, ahogy a kiállítás megnyitóján elhangzott. Tehát olyan művek, amelyek kritizálnak, de indulatokat ugyanakkor nem tükröznek, vagyis fölhívja a figyelmet a mai életünkben megjelenő diszharmóniára. A Magyar Írószövetségben Bachket Iskander Íróbarátaim című kiállításán a kecskeméti fotóművész 35 alkotását mutatják be, amelyen a címnek megfelelően különböző írók, költőknek a portréképe tekinthető meg, illetőleg olyan képek, ahol ők együtt jelennek meg, többek között például a lakiteleki író találkozón. Bachket Iskander egyébként 1967 óta él Kecskeméten, és szír származású fotóművész. És ha már visszatértünk a múltba, akkor a Tápió Szelei Blaskovics Múzeumnál a 70-es éveket idézik meg, a Rubik kocka kora Tápió Szelén, emlékeink a 70-es évekből című kiállításon. Ezt a múzeumbaráti kör és a Tápió Szele régen közösségi portál közreműködésével rendezték meg, egy helytörténeti kiállítás, a település 800 éves évfordulójára készülnek vele, 2019-ig tartó sorozat elemeként jelent meg, 2019-ben készül el a végleges, a máig tartó áttekintés. Ezen a kiállításon a 70-es évekbeli tárgykultúrát mutatják be, gyermekjátékokkal, viseletekkel, műszaki cikkekkel, könyvekkel, viseleteknél például usenkát, rókagallért, zsabót, horgolt fejkendőt, mini és maxi szoknyát lehet látni, különböző akkoriban divatos anyagokat, például a műszálat, ami a korszak forradalmi újításának számított, a nejlont, amiből kombinétől kezdve blúzokat, férfiingeket, kendőt, függönyt, mindent készítettek, a jerseyt, aminek használata virágzott, de a ruhaszabásoknál a bővülő trapéznadrág, szárak, zsabos blúzok ugyanúgy jelen vannak, mint a kék iskolapköpeny, vagy a magyaros hímzésű blúzok, ruhák, a ballon és orkánykabát, Ezek a ruhadarabok azonban nem csak megnézhetők, hanem fel is próbálhatók. Van a kiállításnak két enteriőr egysége is, ahol bútorokat, berendezés és dísztárgyakat lehet megnézni. Itt vannak díszpárnák, képek, sugahímzés, fali szőnyeg, magyaros hímzéssel készült terítő, de például a Sokol rádió, Smena fényképezőgép, Erika táskavarrógép, rakétaporszívó, orsós asztali magnó vagy lemezjátszó is megnézhető, vagy gáztűzhely, vagy olajkályha. A fotók terében pedig igyekeztek minden helyi céget megjeleníteni, de számos óvodai és iskolai csoportkép is megtalálható, vagy az úttörő élet ábrázolásai, helyi sport életnek a képei. Aktuális témát dolgoz föl a Szegedi Somogyi Könyvtár az Ezerarcú Levendula kiállítása, amely csak néhány napra nyílt meg a második szegedi levendula napokhoz kapcsolódóan. A levendula gyógy, fűszer és dísznövényként történő felhasználását, illetőleg történetét kertészeti és füveskönyveken keresztül mutatja be. Végül előzetesként szintén egy helyi témára hívom föl a figyelmet, Makóban a József Attila Múzeumban fog nyílni Felnevelő tájunk, honismereti mozgalom, a hon szeretet, hon ismeretnek a történetébe, makói vonatkozásaiba vezeti be a látogatókat. Most búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.